Hogyan érinti Kínát az Amerika és Irán közötti háború? Lehet-e ilyen egyértelmű mérleget vonni, hogy pozitív vagy negatív a hatása Kínára nézve?
Ellentmondásosan vannak pozitív és negatív hatásai is. Nyilván kell fogni egy ilyen papírlapot, ezt gondolom a kínaiak meg is teszik, húznak a közepére egy vonalat, és akkor bal oldalra felírják a negatív hatásokat, jobb oldalra a pozitívakat. Ugye a negatívak között lehet említeni, hogy hát Kína a világ legnagyobb olajimportőre, Irán az egyik legnagyobb forrása, és egyrészt az, hogy megnehezedik, vagy ellehetetlenül az iráni olajnak, sőt, ugye az egészből menti államokból származó olajimportnak, meg olajtermék importnak a Kínába áramlása, ez nem jó Kínának, még nyilván az sem jó Kínának, hogy felmentek a nemzetközi olajárak, mert máshonnan persze be tudja szerezni ezt, amire szüksége van, csak sokkal drágábban, ez semmiképpen nem jó neki. Nyilván az sem jó neki, hogy hát megint kilőtték egy újabb szövetségesét, vagy nyilván nem szövetségesről van szó Kína esetében, hanem partnerét. Kína 2021-ben kötött egy ilyen átfogó stratégiai partnerséget Iránnal, és nagyon szoros együttműködés volt közöttük, ahogy egyébként ugye Venezuelával is, és hát most lényegében azt a vezetést, azt eltávolították az amerikaiak, megsemmisítették az amerikaiak, akikvel a kínaiak együtt eddig együttműködtek, és hát a kifelé ugye azt látszik, hogy nem tudják, nem is, persze nem is akarják, de lehet, hogy azért már nem tudják megvédeni ezeket a nagyon szoros partnereiket. Ugye ugyanez volt a venezuelai Maduro elnök esetében, és ott is egy Kínával szorosan együttműködő vezetőt vittek el zsákkal a fején az amerikaiak. Ez nyilván Kínának a presztízsét rombolja. Ugye általában ugye Kína a legnagyobb kereskedő hatalom a világon, egy kereskedő népről van szó, egy kereskedő államról van szó, annak sose jó, hogyha a háborúk akadályozzák a kereskedelemnek a zajlását, mert az ugye rontja az üzletet. Ráadásul ugye, hogyha most mindenki elkezd fegyvert gyártani, akkor azt a pénzt se fogyasztásra költik, aminek a jelentős része kínai termékekben öltene testet, úgyhogy bőven vannak negatív következmények, de vannak pozitív következmények is. Például a nemzetközi presztízse Kínának abban a szempontból nőhet, hogy tovább is úgy tudja pozícionálni magát, különösen a globális dél államainak a körébe, hogy ő a fix pont, a stabil pont a világban, itt vannak ezek a csúnya amerikaiak, ezek támadnak, meg lőnek, meg elnököket rabolnak, meg főpapokat végeznek ki, meg rakétáznak, lángba borítanak egy egész régiót. Ehhez képest itt van a Kínai Népköztársaság, amely 1979 óta, tehát most már lassan 50 éve, egyetlen egy háborúban, egyetlen egy fegyveres konfliktusban sem vett részt. Tehát Kína a béke szigete, és vele érdemes bizniszelni, hozzá érdemes orientálódni, mert ezek az amerikaiak, ezek teljesen megbízhatatlanok, és ezek ilyen bajkeverők. Tehát ezt a képet próbálja Kína magáról kialakítani, és a globális déli, tehát afrikai, dél-kelet-ázsiai, latin-amerikai, stb. Országok körében ez a narratíva, ez eladható, mert tulajdonképpen bőven van valóság alapja. Aztán hát nyilván a kínaiak malmára hajtja az is a vizet, hogy az emelkedő olajárakkal azok az országok, meg azok a rétegek is elkezdenek gondolkodni, például az autóiknak az elektromosra cserélésében, vagy új, vagy napelemeknek a beszerzésében, vagy egyéb ilyen új energiás megoldásoknak az alkalmazásában, amelyek eddig ettől tartózkodtak. Úgyhogy például a kínai elektromos autó eladások, azok szépen felmentek külföldön, Kínában nem, de máshol igen, mert hát nyilván a magasabb benzinár az arra sarkalja a fogyasztókat, hogy alternatívákat keresen, ez is Kínának dolgozik. Meg hát vannak még bőven ilyen kisebb-nagyobb hasznok is, meg károk is, úgyhogy azt gondolom, hogy per pillanat nem lehet megmondani, hogy Kína nyertese vagy vesztese ennek a történetnek, azt lehet mondani, hogy nagyon komplexen érinti minden, ami az öbölben történik Kínát.
Az elektromos autókhoz egy statisztika, a márciusi adat szerint egy évvel korábbi márciushoz viszonyítva 140%-kal ugrott meg a Kínában gyártott elektromos és hibrid hajtású autók exportja Kínából. Ez 349 ezer autót jelent. Ez már egyértelműen ennek a hatása ön szerint?
Nem, ennek a növekménynek azért a nagy része már a megelőző hónapokban is megvolt. Tehát nem ilyen ugrásszerűen. nőtt meg, hogy nem tudom, februárban még csak X-et vettek, X mennyiségűt vettek külföldön, márciusban pedig már két X mennyiséget, de volt egy kisebb ugrás, és hát azért hosszabb távon, és a hosszabb távon nem olyan nagyon hosszú táv volt, hanem pár hónapot jelent, az egész biztos, hogy meg fog látszani még jobban a statisztikákban, hogy egész egyszerűen úgy tűnik, hogy egyre jobb üzlet lesz elektromos autót venni, mert hát a elektromos áram az egyelőre még sok helyen hozzáférhető, ahol nem olajból állítják elő. Ez kifejezetten jó kínálnak, hiszen ugye értelemszerűen közismert, hogy a világ legnagyobb elektromos autó gyártója és elektromos autó exportőre.
És akkor, ha már elektromos autók, akkor egy pillanatra Magyarországra ugorjunk át, aztán még visszatérünk Kína helyzetére, de hogy egy ilyen érdekes statisztikát olvastam, hogy már Magyarországon elérhető a 10 legnépszerűbb, legnagyobb kínai elektromos autó típusból 6 a magyar piacon. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor úgy emlékszem, hogy azt mondta, nem emlékszem, hogy erre mondott-e számot, de azt mondta, hogy Magyarországon mondjuk csak a BYD-t ismerjük, pedig van még egy csomó. Jobban ismerjük mondjuk egy évhez képest ezeket az autókat, vagy ez még egyelőre csak a betették a lábukat, de még nem érezhető nagy számban, szóval hogy látja ezt?
Egy picit talán már jobban ismerjük, ugye a BYD-t nyilván a szegedi gyárépítése miatt azok is ismerik, akik mondjuk nem olyan nagyon fontolgatnak egyelőre elektromos autóvásárlást, és az a szűk réteg, ez azért nem egy nagyon széles réteg, aki azt gondolja, hogy a következő autója, vagy esetleg a második autója az elektromos lesz, az most már nyilván nézegeti a többi márkát is. Az, hogy ezek itt megjelentek, ez egy világtrend, tehát itt arról van szó, hogy Kínában elképesztő nagy a verseny az elektromos autógyártók között, ott egy picit túltolták a biciklit. Tehát óriási pénzeket fektettek az elektromos autógyáraknak a felfuttatásában, kutatásfejlesztésében, egyebekben, és egész egyszerűen ennyi EV-re, tehát elektromos járműre nincsen szükség a kínai piacon, miközben hatalmas kapacitások épültek ki. Elképesztő árverseny zajlik, ami gyilkos, nagyon sok meg fog szűnni abból a 101 néhány kínai elektromos autógyártóból, ami most működik. Eredetleg egyébként 8-900 volt, ezeknek a 89%-a már megszűnt, tehát most is 100 körül van, ez le fog menni a következő évben 10-re, egyszerűen ennyit nem tud eltartani, és még a világpiac sem, nem hogy a kínai. És hát oda menekülnek, tehát külföldre igyekeznek menekülni az elektromos autógyártók, hogy villámgyorsan elkezdték kiépíteni a külföldi értékesítési csatornáikat, tehát a Geely, meg a Chery, meg a Dongfeng, meg ezek a, nagyjából az elmúlt évben, néhányan az elmúlt hónapokban a világ minden táján, vagy ahol ennek látják minimális megtúlélés esélyét, ott elkezdtek márka kereskedéseket nyitni, vagy betenni a lábukat már működő más márka kereskedéseibe. Tehát itt nem egy magyar specialitásról van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy az az ilyen ügyekre érzékeny réteg, amely fontolgatja elektromos autónak a vásárlását, az azért ismerni fogja azokat a márkákat, amik most jelennek meg. Ugye a kínai elektromos autókkal az a probléma, hogy hát árérték arányban nagyon jók, jobbak, mint a nyugati elektromos autók, és hogyha az ember azon gondolkozik, hogy vesz egy benzines autót, vagy egy dízeles autót, akkor azért alapvetően a mi berögződöttségeink abban az irányban mutatnak, hogy német autót fogunk venni, esetleg francia autót, vagy japán autót, de hogyha az ember abban gondolkodik, hogy elektromos autót vegyen, akkor nagyon logikus választás, hogy a kínai márkák felé forduljon, mert itt nincsen meg az a évszázados hátránya a kínai cégeknek, mint a belső égésű motoros autók esetén, és hát hogy mondjam, tehát egy kínai, nem tudom, BYD elektromos autó az jobb, mint egy elektromos Ferrari, ha lenne olyan.
És akkor még egy adat, amit így külön kérdeznék, hogy ez mit szól, hogy a hazai magyarországi forgalomba helyezett új autók az első két hónapban, tehát idén január-februárban, 8,5%-a ezek a kínai márkájú elektromos autók voltak. Ez meglepő arány ön szerint, vagy ez pont abban a trendben illik, amit most az előbb itt elkezdett mondani?
Ez szépen beleilleszkedik abba a trendbe, amiről eddig beszéltünk, és ez jóval alacsonyabb, mint az európai átlag. Tehát ebben a dologban is Magyarország le van maradva Európától, mármint a Nyugat-Európától. Ott valamivel magasabb. Még Nyugat-Európában sem átütő elektromos autóknak a jelenléte. Tehát, hogyha Kínával hasonlítjuk össze, ott már bőven több, mint a fele az újonnan forgalomba állított autóknak az elektromos, vagy pontosabban új energiájú, ezeknek nagy része elektromos. Európában ettől még nagyon messze vagyunk. Skandináv országok azok már közelítik meg ezt a szintet, de nálunk még hát olyan erősen tartják magukat a belső égésű motoros autók, hogy nehezebben nyernek teret az elektromos autók, de azért így kúsznak fel. Tehát itt ez a 8,5%, ez mondjuk 5 évvel ezelőtt lényegben nulla volt, vagy nem tudom, egy-két Teslát lehetett látni a magyar utcákon, és ez jelentős növekedés, és abban azért biztosak lehetünk, hogy lesz ez még több is.
És mit gondol, a kínai autókkal szemben abszolút nincs a hazai fogyasztóknak olyan berögződése, mint a kínai egyéb termékek tekintetében, amit sokszor valósan is mondjuk nem túl jó minőségűnek gondolnak, gondolok itt egyszerű papucsokra, vagy műanyag játékokra, vagy bármilyen egyéb termékekre, informatikai vagy autóipari termékekre, vagy ezt jól el tudja már különíteni a magyar fogyasztó, és pontosan tudja, hogy egy kínai elektromos autó az a jó termékek közé tartozik.
Szerintem a magyar fogyasztó is azért alapvetően okos. Tehát, hogyha arról kell dönteni, hogy egy 1000 forintos kínai, vagy egy 10.000 forintos olasz papucsot vesz, ami persze szintén Kínában lehet gyártva, csak olasz márka van ráírva, akkor lehet, hogy még elköveti azt a hibát, hogy nyilván ez nem hiba, de akkor még lehet, hogy az olaszt fogja választani, hogy menőbbnek tűnjön. Az autóknál azért ezt már jobban megfontolja, és utána néz, és elolvassa a szaklapokat, megkérdezi másoknak a véleményét, és azért a hozzáértők körében eléggé egyértelmű az az álláspont, hogy az elektromos autókban már jók a kínaiak. Ezért mondtam azt, hogy ha az ember mondjuk benzines autót vesz, akkor valószínűleg nem kínait vesz, bár egyébként azok se rosszak, de ott még él ez a berögződés, de hát az elektromos autókban ugye a kínaiaknak van előnyük, tehát ők régebben gyártottak elektromos autókat, mint a Volkswagen, vagy a Dacia, vagy tulajdonképpen Teslán kívül bárki. Tehát ott már nincsen meg, és amikor ilyen milliók elköltéséről van szó, akkor valószínűleg az emberek azért már nem elsősorban az előítéleteikre hallgatnak, és hát van egy generációs váltás is. Hát nyilván azért sokan persze úgy nőttek fel, hogy ami kínai, az gagyi, meg ugye ami nem kínai, az hamisítvány, de egy mai fiatal számára ugye az, hogy önnek egy Xiaomi okostelefonja van, vagy bármilyen más kínai márka egy okostelefonja van, vagy az, hogy TikTokot használ, mint sok százmillió tinédzser a világ, az már nem számít cikinek. Tehát igazából, ahogy az idő telik, ezekkel a Kínával kapcsolatos, vagy kínai termékekkel való sztereotípiák, azok sorra leomlanak, és ez egyre gyorsuló folyamat lehet, tehát itt átbillenhet a dolog. Nyilván az első ember, aki Magyarországon kínai elektromos autót vett, az nagyon bátor volt. De hogyha majd a 10.001. ember is elektromos autót vesz, vagy a 100.001. ember is kínai elektromos autót vesz, és akkor Már ott nem lesz kérdés. Tehát ezek a kétségek, ezek nem fognak felmerülni, hogy van egy ilyen tömegpszichózis hatása. És ha látom, hogy a szomszédomnak is BYD-je van, meg a szomszédomnak is BYD-je van, akkor úgy fogom érezni, hogy tulajdonképpen nem ciki, hogyha én veszek egy Tungfenget, vagy egy Geely-t, vagy egy BYD-t.
És gondolom ezt az érzést tovább erősíteti az, hogy mondjuk BYD buszokkal utazhatunk Magyarország több városában, azok is kiválóan működnek, aki ezzel utazik, az szintén ezt a képet láthatja megerősítve.
Hát persze, meg hát az élet minden területén a kínai márkák jelen vannak. Itt is persze van nemzedéki különbség, de tehát még 15 évvel ezelőtt én írtam egy cikket a kínai márkáknak a feltörekvéséről, az volt a főállítása, hogy hát most még egyetlen egy kínai márkát sem ismerünk, de majd nézzük meg 10 év múlva, hogy mi lesz. Ez nem volt egy nagyon, hogy mondjam, bátor jóslás, tehát ezt mindenki, aki nem tudom, látni, mi folyik Kínában, pontosan tudta, hogy ez lett. Most erre a cikkre mai napig nulla hivatkozást kaptam, és többször elő is adtam annak idején különböző helyeken a tartalmát. Értetlenül néztek, hogy gondolom, hogy bárki is, nem tudom, egy kínai tárgyat fog venni, azért, mert annak márkája van, és nem azért, mert olcsó. És ezt 10-15 év alatt ezt tulajdonképpen ledolgozták. Ugye említettem a Xiaomi-t, de mondhatnám mondjuk a Lenovo laptopokat, tehát rosszak a Lenovo laptopok? Nem rosszak. Vagy ugye a TikTokot, vagy mondjuk a tavalyi évnek a nagy videójáték, vagy tavaly előtti év nagy videójáték szenzációja, az a Black Myth Wukong nevű Ugye kínai játék volt, vagy a tavalyi évnek a nagy ilyen animációs filmsikere a Nöcsá 2 című kínai rajzfilm volt. Ezek hasítanak a világon mindenhol, tehát tulajdonképpen ez a, hát nem tudom, probléma-e, hogy fenntartásaink vannak a kínai termékekkel, ez évről évre oldódik, és hogy nyilván lesz egy generáció, vagy lesz egy réteg, ami élete, aki úgy fog meghalni, hogy abban hiszem be fog meghalni, hogy ami kínai, az gagyi, de a fiatalabbak azok teljesen vidáman fenntartások nélkül fogják használni a kínai telefonokat, meg a mindenféle kínai kütyüket, meg idővel, hogyha lesz rá pénzük, akkor kínai elektromos autókat is.
De azért van ön szerint még kínai gagyi? Tehát ezek a fröccsöntött, nem tudom, olcsó termékek, vagy ebben is lát változást, nem tudom, műanyag játékok, vagy bármilyen?
Hát hogy lenne? Tehát a kínaiaknak éppen az a titka, hogy bármit képesek, bármilyen minőségbe legyártani. Tehát azokra a piacokra, vagy azoknak a csoportoknak, akiknek gagyira van pénzük, vagy igényük, azoknak gagyit fog szállítani. Azoknak a piacoknak, akik nem tudom, műholdat szeretnének venni, vagy holdjárót szeretnének venni, vagy éneklő zuhany fejet szeretnének venni, azoknak meg ezt fogja a legjobb minőségben leszámítani. Tehát a kínai ipar az hihetetlen, a világ feldolgozó ipari termelésének a 31-32%-át Kína adja. Ebben minden van, ebben bőven van high-tech is, meg bőven van gagyi is. Nyilván Magyarország nem egy olyan nagyon gazdag ország, és nálunk ezek a kínai boltok, amiket ugye akárhova megyünk, látunk, falvakban, kisvárosokban, Budapesten is, ezek ugye a legalsóbb rétegeket célozzák meg, ők azt az igényt elégítik ki. Hogyha Magyarországon, nem tudom, rakétaalkatrészekre lenne szükség, vagy mit tudom én, fúziós erőműveket vásárolnának az emberek, akkor a kínai boltokban rakétaalkatrészeket, meg fúziós erőműveket árulnának. Csak ez sajnos Magyarország még nem tart. Itt ezért ez egy picit, hát úgy mondjam, így prolongálja azt az elképzelést, hogy hát ezek a kínai termékek gagyik, de itt igazából a mi keresletünk az, ami meghatározza az ő kínálatukat. Az ő kínálatukat pillanatok alatt képes alkalmazkodni a kereslethez.
Egy kínai adatot hagyozzak ide, visszatérve Kínára, szorosan Magyarországról elrugaszkodva. A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal közlése szerint 5%-kal nőtt Kína GDP-je az első negyed évben, az előző év első negyedévéhez képest. Ebben ez a trend van benne, amit most elmondott, vagy ebben már az iráni helyzetből való pozitív eredmények lehetnek benne, vagy mi van a mögött, hogy Kína GDP-je ilyen számot tevő mértékben tudott nőni? Magyarországról nézve ez egy, hát egy szép eredmény, nálunk nem volt ekkora gazdasági növekedés.
Hát a kínaiak ezt inkább kudarcként élik meg. Az, hogy 5% az azért egy örömforrás a kínaiaknak, ők így az erre az évre 4,5-5% közötti GDP növekedést tűztek ki célként, ezt tartják ők reálisnak, és az, hogy ennek most még a tetején járnak, az egy jó hír a kínai gazdaságnak, de összességében ez ugye a kínai gazdaság lassulását jelenti, hát mint egy 10 éve ez az adat még 10% volt, vagy nem tudom, 9-10%, nem emlékszem pontosan, de 20 éve ez az adat meg még 14% volt, tehát az látszik, hogy összességében a hosszú trend az, hogy lassul a kínai gazdaságnak a növekedése. Ez egy teljesen természetes folyamat, tehát ahogy éretté válik a kínai gazdaság, úgy egyre nehezebb gyors növekedést produkálnia. Tehát amikor nulláról kell egyre jutni, tehát egy nagyon alacsony bázisról kell picit magasabbra jutni, az könnyű. Tehát ott a paraszt a rizsföldről bemegy a gyárba, és nem rizst kapál, hanem barbibabát fröccsönt, akkor pillanatok alatt több tízszeresére nő a termelékenysége, anélkül, hogy valami különösebb, nem tudom, szkíre tett volna szert, hanem egész egyszerűen akkor a különbség van a mezőgazdaság meg az ipari munkának a termelékenysége között. Most már viszont ez a forrása a növekedésnek, tehát ez az ilyen extenzív tényezőkön alapuló növekedés, ez megkimerülőben van. Tehát most már nincs annyi paraszt, amennyi beköltözhetne a városokba, hogy fenntartsa azt a 10% feletti növekedést. Most már nem is a növekedés mennyisége az, ami a kínaiak igazából figyelni szoktak. Tulajdonképpen a GDP fétisük ez megszűnt. Évtizedeken keresztül azt figyeltük, hogy jó, mennyi a GDP, mennyi a második negyed és harmadik negyedéves. És persze még sokan ezt figyelik, de a kínaiak sokkal jobban szeretnek a minőségi változásról beszélni, és az azért zajlik. Tehát miközben a mennyiségi növekedés az lassul, közben, hogyha ezt így szétszállazzuk, és azt nézzük meg, hogy ebben az 5%-on belül mennyi az, ami mondjuk high-tech, csúcs technológia, magas hozzáadott érték, szolgáltatás, ilyesmi, és mennyi az, ami nem tudom, szénbányászat, meg acéltermelés, meg cementbányászat, meg egyebek, akkor azt látjuk, hogy szépen lassan, de biztosan tolódik Kínának a növekedése egy ilyen minőségre, minőségi változásra alapuló fejlődés fele, úgyhogy ők maguk nem olyan nagyon büszkék erre az 5%-os eredményre, de arra igen, hogy a mélyben zajlik a minőségi változás, az persze ilyen számokkal nem olyan könnyű kifejezni.
És akkor visszatérve még a beszélgetésünk legelejére, itt az iráni helyzetre, mindezt a gazdasági helyzetet mennyire befolyásolja az olaj blokád, tehát az, hogy kevesebb olaj jut el, Kína mennyi olajat vesz föl, ezt mennyire tudja pótolni megújuló vagy más energiaforrásból, ez mennyire okoz nehézséget a kínai gazdaságnak?
Hát Kína a világ legnagyobb olajimportőre, az USA második, de Amerika ugye exportál is mellette, méghozzá többet, mint amit importál, de Kína az alapvetően egy importőr, méghozzá a legnagyobb. A importjának, ha jól emlékszem, hogy 11%-a származik Iránból, és nagyjából az egyharmada innen az öbből térségéből, tehát Szaúd-Arábiából, meg a környékbeli országokból. Úgyhogy ez komoly problémát okoz számára, és hát az okos emberek kiszámolták, hogyha tartósan fennmarad a $100 feletti olajár, az nagyjából ilyen évi 100 milliárd dolláros kiesést jelent Kínának. Ez nem olyan, nem annyi, amennyi megfektetni a kínai gazdaságot, de azért annyi, amennyit megéreznek. Az, hogy elfogyna az olajuk, az azért nem fenyegeti őket. Egyrészt nagyon bespájzoltak. Tehát az elmúlt éveknek a viharai arra intették a kínaiakat, hogy nagy stratégiai tartalékokat halmozzanak fel, ennek most jó hasznát veszik. Másrészt az elmúlt időszaknak a kulcsszava Kínában a diverzifikáció volt. Mindig is nagyon figyeltek arra, hogy ne, elmúlt években különösen, hogy ne egy forrásból szerezzék meg a kritikus nyersanyagokat, hanem a világ összes létező forrását felkutassák, és valamennyit mindenhonnan szerezzenek, és hogyha az egyik forrás kiesik, akkor másikból tudják pótolni. Ugye a tipikus ilyen forrás volt Oroszország, az elmúlt években már a legtöbb szénhidrogént Oroszországtól vették a kínaiak, de arra is figyelnek, hogy Oroszországtól se váljanak túlságosan egy oldalon függővé, tehát lesz egyik bizonyos százalék, ami fölé nem akarják, hogy az Oroszországból jövő importjuk menjen, hanem inkább máshonnan fognak beszerezni, de tényleg a Venezuelától kezdve mindenféle afrikai országokig, Ausztrália, Malajzia, mindenhonnan szereznek be olajat. Az nem fenyegeti őket, hogy elfogyna, hogy ne tudnak beszerezni. Persze bizonyos ilyen feldolgozott termékeket leszámítva, ugye kerozin hiány az náluk is problémát jelent, de az áremelkedés az természetesen kellemetlen. A számukra hát plusz kiadást jelent, mondom, hogyha marad a $100 feletti olajár, akkor ez egy 100 milliárd dollár, az nem jó, de túlélhető.
És egyébként csak egy zárójeles kíváncsiságomból fakadó kérdés, Kínának saját olaj kitermelése van, nem? Még Magyarországnak is van, tehát feltételezem, hogy valamilyen volumenű biztos van Kínában is. Ez mennyire számottevő?
Kínának elképesztő olajkészletei vannak. Ha jól emlékszem, a világon talán a 6. legnagyobb olajkészlete van, plusz-minusz 1-2, most nem emlékszem a pontos adatra, és nagy mennyiségű kitermelés folyik, csak hát miután Kína lett a világ műhelye, ugye, mint említettem, a világipari termelésének a majdnem a harmada az Kínában folyik, a energia felhasználásának is a legnagyobb része Kínában folyik, többek között az olaj meg gáz fogyasztásnak is, bár elsősorban az olaj, gáz ez nem annyira elterjedt Kínában, úgyhogy nem tudja fedezni, tehát hiába van hatalmas készlet, hogy ekkora készletekkel rendelkezne Magyarország, vagy akár mondja Németország, akkor ez szépen önellátó lenne, Kínának egyszerűen túl nagy a gazdasága ahhoz, hogy saját magát ellássa. Ha jól emlékszem, így a negyedét, harmadát tudja a saját fogyasztásának ellátni belső forrásból. Meg hát ott is ugye van, ugye van némi rugalmasság az olajfeldolgozásban meg egyebekben, tehát vannak olyan olajlelőhelyek, amiket bizonyos árszint felett érdemes megnyitni, bizonyos árszint alatt olcsóbb, hogyha külföldről szerezzük be. Meg ami egy ilyen kínai sajátosság, az a feldolgozása, ugye a nyersolaj ez egy dolog, de abból kell kerozin, meg aszfaltot, meg benzin, meg dízelt, meg ilyeneket csinálni. Itt például egy kifejezetten nagyon sajátos kínai rugalmas elem van beépítve a rendszerbe, az úgynevezett teáskanna finomítók. Ezek ilyen picikek is, mondjuk ilyen kínai mértékkel kicsikek is kőolajfinomítók, amik nem olyan nagyon jó minőségbe termelnek, amint finomítják a kőolajat, nem olyan nagyon sokat, és elég drágán, mert nem túlságosan hatékonyak, ezek ilyen elég elavult technológiával dolgoznak, és a normál esetben ezek állnak, ezek ott vannak a város szélén, de hogyha egy bizonyos szint felé megy a nyersolaj meg a feldolgozott termék közötti árkülönbség, tehát mondjuk a nyersolaj meg a dízel közötti különbség, akkor beröffentik ezeket a teáskanna finomítókat, és egy csomó pénzt keresnek vele abban néhány hétben, vagy néhány hónapig, amíg működnek, és ezzel egyébként globálisan is enyhíteni tudják a hiányt. Aztán, hogyha ez a haszonkulcs ez leesik, akkor megint bezárják őket. Most ilyen jellegű rugalmas, hát ilyen kapacitások más országban nem nagyon vannak.
Miért az a neve, hogy teáskanna?
Szerintem igazából a kicsi méretére utal, de megmondom őszintén, nem néztem meg az etimológiai szótárat, hogy miért így.
Na jó, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez a fordításból fakad, vagy már a kínai nyelvben is erre a témakörre utal az eredeti neve?
Az igazság, nem találkoztam vele kínai forrásban, tehát angol forrásban egyetemen típot refinery-nek nevezik ezeket. Én feltételezem, hogy ez a kínaiból jön, de nem 100%-ig, tehát angol zsurnalisták szoktak kitalálni ilyen vicces neveket. Az biztos, hogy ez a nemzetközi irodalom, ez egy teljesen elterjedt szó, kifejezetten ezekre a picike, alacsony hatékonyságú, de bármikor beindíthatunk finomítókra.
Oké. És akkor egy utolsó téma még ide Iránhoz, Kínához. Ebben a gazdaságon túl katonai, politikai tekintetben Kína állást foglalt-e ebben a konfliktusban, hogy kinek van igaza, vagy ez nem is kérdés, mert nyilván Amerikával szembe helyezkednek, akkor állnak-e Irán mellé, vagy inkább próbáltak semlegesek maradni, vagy hogyan reagáltak erre?
Kínának van egy alapvető külpolitikai doktrinája, ez a be nem avatkozásnak az elve, tehát az, hogy az államoknak a szuverenitását tiszteletben kell tartani, és bárki, aki megsérti őket, azt el kell ítélni, mert hogy más országok ügyeibe beavatkoznia csak az ENSZ-nek szabad, a biztonsági tanács valamennyi tagjának a jóváhagyásával, az az egyetlen legitim intervenció. Egyébként minden más ilyen egyoldalú vagy kétoldalú beavatkozás az elítélendő. Nyilván itt is van olyan, hogy kivéve a gyevi bírót, Oroszország ügyében nem voltak annyira hangosak, bár ott is azért felszólították a felet egymást, nem tudom, szuverenitásának a tiszteletbe tartására, de ezt nem olyan nagyon hangosan mondták. Itt Kína, Irán esetében természetesen elmondta a szokásos mantrákat, hogy elítélik az egyoldalú beavatkozást, felszólítják a feleket a konfliktusok békés rendezésére, követelik az ENSZ megfelelő fórumainak a bevonását a ügynek a kezelésében, és egyébként ajánlják a közvetítő szerepüket. Értelemszerűen, tehát ez azt jelenti, hogy abszolút elítélték az Egyesült Államokat, illetve Izraelt, róla sem feledkezzünk meg, a Iránnak a megtámadásáért, de nem azért, mert hogy Irán a nem tudom, partnerük, persze az, de nem erre hivatkoztak, hanem arra az elvre hivatkoztak, hogy ENSZ jóváhagyás nélkül egyszerűen nem támadunk meg másik országokat.